Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. félévi általános konferenciájának vasárnap délelőtti ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a templom téri tabernákulum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni és egyéb módon felhasználni. Henry B. Eyring elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja levezetni ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. félévi általános konferenciájának vasárnap délelőtti ülésén. Russell M. Nelson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Üdvözletünket és szeretetünket küldjük mindazoknak, akik rádiós, televíziós, internetes vagy műholdas közvetítés által vesznek részt világszerte ezen az eseményen. A zenét ezen az ülésen a templomtéri tabernákulum kórus szolgáltatja. Mac Wilberg vezényletével, orgonán kísér Brian Matthias és Richard Elliot. A kórus ezt a gyűlést a Csodálatosak a te dolgaid című himnuszzel éneklésével nyitotta meg, most pedig a Fenn a magas hegyen című himnusz örvendeztet meg minket. Ezt követően a nyitóimát O. Vincent Halekelder mondja majd, aki tegnap kerül felmentésre 70-ek tagjaként. A kórus ezután elénekli az Egy gyermek imája című éneket.
Drága mennyei atyánk, hálás szívvel gyűltünk össze ezen a reggelen, hogy megköszönjük neked, hogy összehoztál bennünket ezen az általános konferencián, és hogy meghallgathatjuk a vezetőinket. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt van profétánk és Russell M. Nelson elnök, és kérünk téged, hogy küldd el hozzánk a szent lelkedet mai napon, hogy megértsük azokat az üzeneteket, amelyeket ma hallunk, hogy jobbá válhassunk, és hogy kinyújthassuk kezünket mások felé. Kérünk téged, hogy a lelked velünk maradjon az egész konferencia alatt. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy Garrett W. Gong eldert hallhatjuk a 12 apostol kvórumából. Őt Christina B. Franco nővér követi majd, aki az elemi általános elnökségének második tanácsosaként szolgál. Utána Dieter F. Uchtdorfelder fog hozzánk szólni a 12 apostol kvórumából. Kedves testvérek, egy elemis gyermek imádkozni tanul. Köszönöm az A betűt, a B betűt, a G betűt. Imája folytatódik. Köszönöm az X betűt, az Y-t, a Z-t. Mennyi atyám, köszönöm a számokat, az egyest, a kettest. Az elemis tanító aggódik ugyan, de vár. A gyermek még ezt is mondja, köszönöm az ötöst, a hatost, és köszönöm az elemis tanítómat. Ő az egyetlen, aki hagyja, hogy végigmondjam az imámat. Mennyi atya hallja minden gyermek imáját. Végtelen szeretettel hív minket, hogy jöjjünk, higgyünk, és szövetségek révén tartozzunk hozzá. Ez a világ tele van délibábokkal, illúziókkal, bűvészmutatványokkal. Oly sok minden tűnik átmenetinek és felszínesnek. Amikor félredobjuk az állarcot, a színlelést, a közösségi oldalakon való tömeges tetszés vagy nem tetszés nyilvánításokat, akkor többre vágyunk a mulandó máznál, az illékony kapcsolatoknál vagy a világi önös érdekek keresésénél. Hála az égnek, létezik út a lényegi válaszokhoz. Amikor eljutunk Isten nagy parancsolataihoz, miszerint szövetség által szeressük őt és a körülöttünk lévőket, akkor azt nem idegenekként vagy vendégekként tesszük, hanem az ő otthonában lévő gyermekekként. Ma is igaz a régi ellentmondás, amikor a szövetséges összetartozás révén elveszítjük világi énünket, akkor találunk rá a legjobb örök énünkre, és megvalósítjuk azt, amely szabad, élő és valós. Valamint meghatározzuk a legfontosabb kapcsolatainkat. A szövetség általi összetartozás azt jelenti, hogy szent szertartások során ünnepélyes ígéreteket teszünk Istennek és egymásnak, majd pedig be is tartjuk ezeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az isteniség hatalma megmutatkozzon az életünkben. Amikor szövetségben átadunk mindent, amik csak vagyunk, akkor többé válhatunk, mint amik vagyunk. A szövetség által összetartozás teret, keretet és erőt biztosít a fejlődésre, életre és szabadulásra vezető hitet fakaszt. Az isteni szövetségek az Isten iránti és Istentől áradó szeretet forrásaivá válnak, ennél fogva pedig az egymás iránti és egymástól áradó szereteté is. Isten, ami mennyi atyánk, jobban szeret és ismer minket, mint mi saját magunkat. A Jézus Krisztus vetett hit és a személyes változás, a bűnbánat, irgalmat, kegyelmet és megbocsátást eredményez. Ez az, ami vigaszt nyújt a halandóságban megtapasztalt fájdalomra, magányra és igazságtalanságra. Isten, lévén mennyi atyánk, azt szeretné, ha elnyernénk Isten legnagyobb ajándékát, az ő örömét és az ő örökké való életét. Istenünk a szövetség Istene. Természeténél fogva megtartja szövetségét, és irgalmat mutat. Szövetségei egészen addig fennmaradnak, amíg az idő idő lesz, és a föld fennáll, vagyis amíg egyetlen megszabadítható ember él annak színén. Nem arra szántak minket, hogy létbizonytalanságban és kétségek közt kóboroljunk, hanem hogy örvendezzünk a halál kötelékeinél erősebb, becses szövetséges kapcsolatokban. Isten szertartásai és szövetségei egyetemesek a követelményeikben, és egyediek a lehetőségeikben. Isten igazságossága révén minden egyén mindenütt és mindenkorban részesülhet a szabadító szertartásokban. Az önrendelkezés fennáll. Az egyének maguk választják meg, hogy elfogadják a felkínált szertartásokat. Isten szertartásai jelzőoszlopként állnak az ő szövetségeinek ösvényén. Istennek a gyermekei hazavitelét célzó tervét a megváltás tervének, a szabadítás tervének, a boldogság tervének nevezzük. A megváltás, a szabadítás, a celesztiális boldogság azért lehetséges, mert Jézus Krisztus véghez vitte ezt a tökéletes engesztelést. A szövetség általi összetartozás áldása nem más, mint Istenhez tartozni és együtt járni az ő szövetségének ösvényén. Először is a szövetséges összetartozás középpontja Jézus Krisztus, az új szövetség közbenjárója. Minden dolog együtt munkálkodhat a javunkra, amikor megszenteltetünk Krisztusban, az Atya szövetségében. Minden jó és ígért áldás megadatik azoknak, akik mindvégig hithűen kitartanak. Azoknak az áldott és boldog állapota, akik betartják Isten parancsolatait, nem más, mint áldottnak lenni, mind a fizikai, mind a lelki dolgokban, valamint Istennel lakni a boldogság egy soha véget nem érő állapotában. Amikor tiszteletben tartjuk a szövetségeinket, néha úgy érezhetjük, mintha angyalok vennének körül minket, és körül is fognak venni. Azok, akiket szeretünk, és akik megáldanak minket a fátyolnak ezen az oldalán, valamint azok, akik a fátyol túloldalán szeretnek és áldanak meg minket. Nemrégiben gongnővér és jó magam a szövetség által összetartozás gyengéd megnyilvánulását láttuk egy kórteremben. Egy fiatal apának sürgősen vese átültetésre volt szüksége. A családja sokat könnyezett, böjtölt és imádkozott, hogy kapjon vesét. Amikor hírt kaptak arról, hogy elérhetővé vált egy életmentő vese, a felesége halkan ezt mondta. Remélem a másik családdal minden rendben van. A szövetséges összetartozást Pál apostol e szavakkal fejezte ki, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Az élet ösvényét járva, olykor talán elveszítjük az Istenbe vetett hitünket, ő azonban soha nem veszíti el a belénk vetett hitét. Mondhatjuk úgy is, hogy a verandáján mindig ég a lámpa. Arra hív minket, hogy jöjjünk, vagy térjünk vissza az ő ösvényét jelző szövetségekhez. Ölelésre tárt karokkal vár, mikor pedig még távol is vagyunk. Amikor a hit szemével tekintünk létezésünk mintáira, ívére vagy összekötött pontjaira, akkor megláthatjuk az ő gyengéd irgalmasságait és bátorítását, különösképpen a megpróbáltatásainkban, a bánatunkban és a kihívásainkban. De az örömeinkben szintén. Bármi gyakran botlunk vagy bukunk is el, ha továbbra is ő feléje haladunk, akkor ő segíteni fog nekünk, lépésről lépésre. Másodjára a Mormon könyve a szövetség által összetartozás egy kézzelfogható bizonyítéka. A Mormon könyve a megígért eszköz Isten gyermekeinek egybegyűjtéséhez, melyet egy új szövetségként jövendöltek meg. Amikor akár magunkban, akár másokkal, akár csendben, akár hangosan olvassuk a Mormon könyvét, megkérdezhetjük Istent, őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel, és a Szentlélek hatalma által megkaphatjuk Isten megerősítését arról, hogy a Mormon könyve igaz. Ebbe beletartozik a megerősítés arról, hogy Jézus Krisztus a mi szabadítónk, hogy Joseph Smith a visszaállítás profétája, és hogy az Úregyháza az ő nevén neveztetik, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza. A Mormon könyve ősi és mai szövetség által szól hozzátok, akik Lehi gyermekei vagytok, és akik a proféták gyermekei vagytok. Elődeitek szövetséges ígéretet kaptak arra, hogy ti, az ő leszármazottai, fel fogjátok ismerni a hangot a Mormon könyvében, amely mintha a porból szólna. Ez a hang, amelyet olvasás közben éreztek, bizonyságot tesz nektek, hogy a szövetség gyermekei vagytok, és Jézus Krisztus a ti jó pásztorotok. A Mormon könyve alma szavaival szólva mindannyiunkat arra hív, hogy lépjünk szövetségre az Úrral, hogy szolgálni fogjuk és betartjuk parancsolatait, hogy még bőségesebben kitölthesse ránk lelkét. Amikor szeretnénk jobbá válni, vagy hogy valaki fogalmazta, felhagyni a szenvedéssel és boldogan megélni a boldogságot, akkor nyitottá válunk az útmutatásra, a segítségre és az erőre. Szövetség által eljuthatunk oda, hogy Istenhez és hithű hívők közösségéhez tartozzunk, és elnyerjük a Krisztus tanában ígért áldásokat már most. A szövetség által összetartozás harmadik vetülete az Isten minden gyermeke megáldására visszaállított papsági felhatalmazás. Ebben az adományozási korszakban Keresztelő János, valamint Péter, Jakab és János apostolok megdicsőült hírnökökként jöttek el Istentől, az ő papsági felhatalmazásának visszaállítására. Isten papsága és szertartásai megédesítik a földi kapcsolatokat, és megpecsételhetik a szövetséges kapcsolatokat a mennyben. A papság megállhat szó szerint a bölcsőtől a sírig, egy gyermek névadó áldásától egészen a sír felszenteléséig. A papsági áldások gyógyítanak, vigasztalnak, tanácsot adnak. Egy apa dühös volt a fiára, míg nem átjárta a megbocsátó szeretet, amikor gyengét papsági áldást adott a fiának. Egy drága fiatal nő, aki egyedül egyháztag a családjában, elbizonytalanodott Isten iránt érzett szeretetében, amíg sugalmazott papsági áldást nem kapott. Szerte a világon nemes pátriárkák készülnek fel lelkileg a pátriárkai áldások átadására. Amikor a pátriárka a fejetekre helyezi a kezét, akkor ő átérzi és kifejezi Isten irántatok táplált szeretetét, kijelenti leszármazási ágatokat Izrael házában, az Úrtól jövő áldásokat vetít előre. Egy pátriárka jellemzően figyelmes felesége elmesélte nekem, hogy a családjával miként hívják meg a leleket azokon a napokon, amikor apa pátriárkai áldásokat ad. Végezetül, a szövetséges összetartozás áldásai akkor adatnak meg, amikor követjük az Úr prófétáját, és örvendezünk a szövetséges létben, ideértve a házasságot is. A szövetséges házasság akkor válik mennyeivé és örökkévalóvá, amikor a házastársunk és a családunk boldogságát minden nap a sajátunk elé helyezzük. Amikor az én mivé alakul, akkor együtt növekszünk. Együtt törekszünk meg, együtt fiatalodunk meg. Amikor az egész életen át való önfeladás révén megáldjuk egymást, azt fogjuk látni, hogy reményeink és örömeink megszentelődnek az időben és az örökkévalóságban. Bár a helyzetek eltérőek, de amikor megteszünk minden tőlünk telhetőt, a tőlünk telhető legjobbat, valamint őszintén kérjük és keressük az ő segítségét az úton, akkor az Úr utat fog mutatni nekünk a saját idejében és módján a Szentlélek által. A házassági szövetségek kötelező érvényűek az azokat megkötők kölcsönös döntése szerint, ami emlékeztető szolgál arra, hogy Isten és mi magunk is tiszteletben tartjuk az önrendelkezést, valamint, hogy részesülhetünk Isten segítségének áldásában, amikor együttesen törekszünk rá. A családi nemzedékeken átívelő szövetség által összetartozás gyümölcsei érezhetőek az otthonunkban és a szívünkben. Engedjétek meg, hogy ezt néhány személyes példával szemléltessem. Amikor gongnővér és én egymásba szerettünk, és a házasságot fontolgattuk, sokat tanultam az önrendelkezésről és a döntésekről. Egy ideig két külön országban, két külön földrészen éltünk. Ezért is mondhatom azt, hogy tényleg megdolgoztam azért a nemzetközi kapcsolatok doktoriért. Amikor feltettem a kérdést, mennyi atyám, feleségül vegyem Susant, békességet éreztem. Amikor azonban megtanultam igaz szándékkal imádkozni, mennyi atyám, szeretem Susant és feleségül akarom venni, ígérem, hogy a tőlem telhető legjobb férj és apa leszek. Amikor cselekedtem és meghoztam a legjobb döntéseket, akkor kaptam a legerősebb lelki megerősítéseket. Mára a Gong és Lindsay Family Search családfák, történetek és fényképek segítenek nekünk felfedezni és kapcsolatot ápolni a nemzedékeken átívelő szövetséges összetartozás közösen megélt tapasztalata révén. A mi nagy tiszteletben álló őseink közé tartozik Alice Blower Bangerter dédmama, aki egyazon napon három házassági ajánlatot is kapott, majd később arra kérte a férjét, szereljen pedált a köpülőre, hogy egyszerre tudjon vajat köpülni, kötni és olvasni is. Loy Kuechar dédpapa a hátán cipelte a gyermekeit. Családja szerint javait pedig egy szamár hátára kötözte, miközben átkeltek a Hawaii nagyszigetén lévő lávamezőkön. A Char család nemzedékeken átívelő elkötelezettsége és áldozathozatala ma is megáldja a családunkat. Mary Alice Powell Lindsay nagyi öt kisgyermekkel maradt magára, amikor férje és legidősebb fia csupán néhány nap eltéréssel hirtelen elhunyt. 47 évig élt özvegyen, és a helyi vezetők és egyháztagok támogató szeretetével nevelte a családját. A sok-sok év alatt nagyi megígérte az Úrnak, hogy ha segít neki, soha nem fog panaszkodni. Az Úr segített neki. Ő pedig soha nem panaszkodott. Drága fivérek és nővérek, a Szentlélek tanúsága szerint mindennek, ami jó és örökkévaló, a középpontjában Istennek, ami örökkévaló atyánknak, továbbá az ő fiának, Jézus Krisztusnak és az ő engesztelésének élő valósága áll. Urunk Jézus Krisztus az új szövetség közbenjárója. A Jézus Krisztusról való bizonyságtétel a Mormon könyv egyik szövetséges célja. Eskü és szövetség által Isten visszaállított papsági felhatalmazása azzal a szándékkal létezik, hogy megáldja Isten minden gyermekét, többek között a szövetséges házasság, a családok nemzedékei és az egyéni áldások által. Szabadítón kijelenti: én vagyok az Alfa és az Omega. Krisztus az Úr. Igen, bizony én vagyok ő, a kezdet és a vég, a világ megváltója. Ő, aki velünk volt a kezdetekkor, velünk van most is, minden szövetséges összetartozásunkban, mindvégig. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Az egyik kedvenc elemis énekem ezekkel a szavakkal indít. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagja vagyok én. Az Úr tervét nagy hittel követem. Hiszek megváltó Jézus Krisztusban. Mi egyszerű és gyönyörű kijelentése ez az igazságoknak, amelyekben hiszünk. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjaiként tudjuk, kik vagyunk. Tudjuk, hogy Isten a lelkünk atya. Az ő gyermekei vagyunk, és ő szeret minket. Mennyei atyánkkal éltünk a mennyben, mielőtt a földre jöttünk volna. Ismerjük Isten tervét. Ő vele voltunk, amikor ismertette azt. Mennyei atyánk célja, az ő munkája és dicsősége, kizárólag az, hogy lehetővé tegye mindannyiunk számára azt, hogy minden áldását élvezhessük. Tökéletes tervet készített céljának elérésére. Megértettük és elfogadtuk a boldogság, megváltás és szabadítás e tervét, mielőtt a földre jöttünk volna. Isten tervének középpontjában Jézus Krisztus áll. Engesztelése által Jézus Krisztus eleget tett atya céljának, és mindannyiunk számára lehetővé tette, hogy a halhatatlanságot és a felmagasztosulást élvezzük. Sátán, vagyis az ördög, Isten tervének ellensége, már kezdettől fogva. Az önrendelkezés, vagyis a választás képessége Isten gyermekeinek adott ajándékai közül az egyik legnagyobb. Választanunk kell, hogy Jézus Krisztust vagy Sátánt követjük. Ezek egyszerű igazságok, amelyeket megoszthatunk másokkal. Hadd osszak meg veletek egy példát arról, amikor az édesanyám osztott meg ilyen egyszerű igazságokat azáltal, hogy nyitott volt a beszélgetésre és felismert egy lehetőséget. Hosszú évekkel ezelőtt az édesanyám az öcsém társaságában visszatért Argentínába látogatóba. Az anyukám sosem szeretett repülni, ezért megkérte az egyik fiamat, hogy adjon neki egy vigasztaló és óvó áldást. A fiam késztetést érzett, hogy a nagymamáját a Szentlélektől érkező különleges iránymutatással is megáldja, hogy megerősíthesse és megérinthesse mindazok szívét, akik vágynak az evangéliumról való tanulásra. A Salt Lake-i repülőtéren az anyukám és az öcsém találkozott egy 7 éves kislánnyal, aki síelni volt a családjával, ahonnan éppen hazafelé tartottak. A szülei észrevették, hogy lányuk milyen hosszasan beszélget az anyukámmal, az öcsémmel, és úgy döntöttek, csatlakoznak hozzájuk. Bemutatkoztak. Eduardo és Maria Susana Paul volt a nevük, a kislányukat pedig Giada-nak hívták. Édesanyám még természetes és bensőséges köteléket éreztek ezzel a kedves családdal. Mindkét család izgatottan várta, hogy együtt utazzanak az argentínai Buenos Airesbe tartó repülőgépen. Amint folytatták a beszélgetést, az anyukám felismerte, hogy a család korábban még sohasem hallott Jézus Krisztus visszaállított egyházáról. Susana egyik első kérdése ez volt: mesélnétek nekem a gyönyörű múzeumról, amelynek tetejét az az aranyszobor díszíti? Édesanyám elmagyarázta, hogy az a gyönyörű építmény valójában nem múzeum, hanem az Úr temploma, ahol szövetségeket kötünk Istennel, hogy egy nap majd visszatérhessünk ő hozzá, hogy vele éljünk. Susana bevallotta az anyukámnak, hogy a Salt Lake City utazásuk előtt imádkozott azért, hogy valami megerősítse a lelkét. A repülőút alatt édesanyám egyszerű, de erőteljes bizonyságát tette az evangéliumról, és megkérte Susannát, hogy hazatérvén keresse fel a városában szolgáló misszionáriusokat. Susanna azt kérdezte, miről ismerem majd fel őket? Anyukám így válaszolt, lehetetlen eltéveszteni. Vagy két fiatal férfiról van szó, akik fehér inget és nyakkendőt hordanak, vagy két elegánsan felöltözött fiatal nőről, és mindig van rajtuk egy névtábla, amelyen az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza felirat is szerepel. A családok telefonszámot cseréltek, és a Buenos Aires-i repülőtéren elbúcsúztak egymástól. Susanna, aki azóta jó barátommá vált, sokszor elmesélte nekem, hogy nagyon szomorú volt, amiért el kellett válnia anyukámtól a repülőtéren. Ezt mondta, édesanyád ragyogott. Nem tudom megmagyarázni, de olyan fényesség vette körül, amelytől nem akartam elszakadni. Amint Susanna hazatért a lányával, Giadával, azonnal útnak indultak, hogy megosszák ezt az élményt Susanna édesanyjával, aki mindössze néhány háztömnyire lakott tőlük. Autó útjuk közben Susanna meglátott két az édesanyám által leírtaknak megfelelően felöltözött fiatal férfit, akik az utcán sétáltak. Leállította az autóját az út közepén, kiszállt és megkérdezte a két fiatalembert, nem Jézus Krisztus egyházát képviselitek véletlenül? De igen, felelték. Misszionáriusok vagytok? Kérdezte Susanna. Igen, azok vagyunk, szólt egybehangzó válaszuk. Susanna akkor ezt mondta, szálljatok be az autómba. Hazajöttök velem, hogy tanítsatok. Két hónappal később Maria Susanna megkeresztelkedett. Amikor betöltötte a 9. életévét, a lánya Giada is megkeresztelkedett. Eduardon még dolgozunk, de szeretjük őt, bármi történjék is. Azóta Susannából az egyik legnagyszerűbb misszionárius vált, akivel valaha is találkoztam. Olyan ő, mint Móziás fiai, sok lelket vezet Krisztushoz. Az egyik beszélgetésünk során megkérdeztem tőle, mi a titkod? Hogyan osztod meg az evangéliumot másokkal? Nagyon egyszerű, felelte. Minden nap mielőtt elindulnék otthonról, imában arra kérem mennyei atyát, hogy vezessen el valakihez, akinek szüksége van az evangéliumra az életében. Néha magammal viszek egy mormon könyvét, vagy egy misszionáriusoktól kapott infókártyát, hogy odaadjam az embereknek. Amikor pedig beszédbe elegyedek valakivel, egyszerűen megkérdezem, hogy hallott-e már az egyházról. Susanna hozzátette, máskor pedig csak mosolygok, miközben a vonatra várakozom. Egyszer egy férfi rám nézett, és megkérdezte, mi mosolyog? Ez eléggé váratlanul ért. Mosolygok, mert boldog vagyok, feleltem. És ugyan mitől olyan boldog? Kérdezte. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagja vagyok, és ez boldoggá tesz, válaszoltam. Hallott már róla? Amikor a férfi nemmel felelt, Susanna adott neki egy infókártyát, és meghívta a közelgő vasárnapi Isten tiszteletre. A következő vasárnap az ajtóban köszöntötte őt. Delin H. Oaks elnök ezt tanította. Minden egyháztag számára adott három olyan dolog, mely segíthet neki az evangélium megosztásában. Először is mindannyian imádkozhatunk, hogy meglegyen a vágyunk a szabadítás munkájának el létfontosságú részében segítkezni. Másodszor mi magunk betarthatjuk a parancsolatokat. A szabadító lelke mindig a hithű egyháztagokkal lesz, hogy irányítsa őket, amint igyekeznek részt venni Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma megosztásának nagyszerű munkájában. Harmadszor imádkozhatunk sugalmazásért, hogy mit tehetünk mi magunk az evangélium másokkal való megosztása érdekében. Imádkozzatok azzal az eltökéltséggel, hogy a kapott sugalmazás szerint fogtok cselekedni. Fivérek és nővérek, gyermekek és fiatalok, tudunk-e olyanok lenni, mint Susanna barátnőm, és meg tudjuk-e osztani az evangéliumot másokkal? Meg tudjuk-e hívni egy más hitet valló barátunkat, hogy jöjjön el velünk egy vasárnapi Isten tiszteletre? Esetleg oda tudunk-e ajándékozni egy példányt a mormon könyvéből az egyik rokonunknak vagy barátunknak? Képesek vagyunk-e segíteni másoknak rálelni az őseikre a Family Search oldalon, vagy megosztani velük, hogy mit tanultunk a héten a Jöjj köves engem tanulmányozása során? Lehetünk-e hasonlóbbak a szabadítónkhoz, Jézus Krisztushoz, és megoszthatjuk-e másokkal, mihoz örömöt az életünkbe? Mindezen kérdésekre a válasz igen, képesek vagyunk rá. A szentírásokban azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus egyháza tagjait kiküldik, hogy dolgozzanak szőlős kertjében az emberek lelkének megszabadulásáért. A szabadítás e munkája magában foglalja az egyháztagok misszionáriusi munkáját, a megtértek megtartását, a kevésbé tevékeny egyháztagok aktivizálását, a templomi és családtörténeti munkát, valamint az evangélium tanítását. Drága barátaim, az Úrnak szüksége van rá, hogy egybegyűjtsük Izraelt. Ő ezt mondta a tanészszövetségekben. Azon se aggodalmaskodjatok előre, hogy mit mondjatok, inkább tegyétek félre elmétekben állandóan az élet szavait, és az adott órában megadatik nektek az a rész, ami minden egyes embernek kimérendő. Továbbá a következőt is megígérte. És ha úgy lészen, hogy minden napotokon munkálkodtok, bűnbánatot kiáltva e népnek, és csupán egy lelket hoztok én hozzám, mi nagy lesz a ti örömötök ővele atyám királyságában. És most, ha örömötök nagy lesz egy lélek miatt, akit én hozzám hoztatok atyám királyságába, mi nagy lesz az örömötök, ha sok lelket hoztok én hozzám. Az elemis ének, amellyel nyitottam, ezzel a méreható kijelentéssel zárul. Hiszek megváltó Jézus Krisztusban. Tisztelem nevét. Mi jó, azt teszem. Fényét követem. Igéjét hirdetem. Tanúságomat teszem, miszerint ezek a szavak igazak, és van egy szerető mennyei atyánk, aki arra vár, hogy ő hozzá forduljunk, hogy megáldja az életünket és a minket körülvevők életét. Azért imádkozom, hogy legyen vágyunk a testvéreinket Krisztushoz vezetni. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Thank you, Sister Franco Elagong. Thank you, choir. Thank you, President Nelson, First Presidency, for...
Köszönjük a beszélőknek és a kórusnak, hogy ilyen gyönyörű énekkel örvendeztettek meg minket ezen a konferenciai hétvégén. Egy sok évvel ezelőtt íródott gyermekeknek szóló szeretett fantaziregény a következő mondattal kezdődik. Élt egyszer egy földbe vájt üregben egy hobbit. Zsákos Bilbo története a leghétköznapibb, legjelentéktelenebb hobbitról szól, aki előtt megnyílik egy legkevésbé sem jelentéktelen lehetőség, amely egy csodás kaland, valamint egy nagyszerű jutalom ígéretével kecsegtet. A gond az, hogy a legtöbb önmagára valamit adó hobbit távol tartja magát bármiféle kalandtól. Életük csak és a kényelemről szól. Élvezik a lehetőség szerinti napi hatszori étkezést, a kertjükben töltött időt, a látogatókkal való beszélgetést, az éneklést, a zenélést és az élet apró örömeit. Ám amikor Bilbo előtt feltárul egy nagyszerű kaland lehetősége, a szíve mélyén valami lángra lobban. Kezdettől fogva tisztában van vele, hogy az utazás emberpróbáló lesz. Sőt, veszélyes. Annak is fennáll a lehetősége, hogy esetleg vissza sem tér. Mégis a kaland hívószava már a szíve mélyéig hatolt. Így hát ez a jelentéktelen hobbit, elhagyva otthon a kényelmét, rálép a nagy kalandhoz vezető ösvényre, amely majd elvezeti őt oda-vissza. Talán az egyik oka annak, hogy ez a történet olyan sokakban megpendít egy ismerős húrt, az, hogy ez a mi történetünk is. Nagyon-nagyon régen, még mielőtt megszülettünk volna egy olyan korban, melyet homályba von az idő, és amelyre fájtlat borít a felejtés, minket is felkértek, hogy vegyünk részt egy kalandban. Az Isten, ami mennyei atyánk tárt elénk. A kalandban való részvételünk azt jelentette, hogy el kell hagynunk az ő kényelmét, és biztonságot nyújtó közvetlen jelenlétét. Azt jelentette, hogy el kell jönnünk a földre egy ismeretlen veszélyekkel és kihívásokkal teli utazásra. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű. De azt is tudtuk, hogy becses kincsekre tehetünk majd szert, például egy fizikai testre, valamint a halandósággal járó mélységes öröm és bánat élményére. Megtanulunk majd iparkodni, kutatni és küzdeni. Istennel és önmagunkkal kapcsolatos igazságokat ismerünk meg. Természetesen tudtuk, hogy sok hibát vétünk majd az út során. Ám kaptunk egy ígéretet is. Jézus Krisztus nagyszerű áldozata révén vétkeinktől megtisztíthatunk, lelkünkben kifinomolhatunk és megtisztulhatunk. Továbbá egy napon feltámadhatunk, és újra együtt lehetünk a szeretteinkkel. Megtanultuk, mennyire szeret minket Isten. Ő életet adott nekünk, és azt akarja, hogy sikerrel járjunk. Ezért felkészített számunkra egy szabadítót. Mindazonáltal, mondta mennyei atyánk, magad választhatsz, mert ez megadatott neked. Kellett, hogy legyen a halandóság kalandjának olyan része, amely nyugtalanította, sőt, megrémítette Isten gyermekeit, hiszen lélekfivéreink és nővéreink nagy számban döntöttek ellene. Az erkölcsi önrendelkezésünk ajándéka és hatalma által úgy határoztunk, hogy amit tanulhatunk, és amivé az örökkévalóságban válhatunk, bőven megéri a kockázatot. Így hát, bízva Isten és az ő szeretett fia ígéretében és erejében, elfogadtuk a kihívást. Én elfogadtam. Akár csak ti. Beleegyeztünk, hogy elhagyjuk az első állapotunk nyújtotta biztonságot, és elindulunk a mi saját, oda-visszatartó nagy kalandunkra. A halandó élet azonban igencsak jól ért a figyelmünk eltereléséhez, nem de? Hajlamosak vagyunk szem előtt téveszteni végső célunkat, előnybe részesíteni a kényelmet és a könnyedséget a növekedéssel és a fejlődéssel szemben. Ám tagadhatatlanul érezzük, hogy a szívünk mélyén van valami, ami egy magasztosabb és nemesebb cél után sóvárog. Ez a sóvárgó érzés az egyik oka annak, hogy az embereket vonzza Jézus Krisztus evangéliuma és egyháza. A visszaállított evangélium bizonyos értelemben azon kalandra szólító hívás megújítása, amelyet oly régen egyszer már elfogadtunk. A szabadító minden nap arra kér, hogy tegyük félre a kényelmünket és a biztonságunkat, és tartsunk vele a tanítványság útján. Ez egy kanyargós út, hegyekkel, völgyekkel és kitérőkkel tűzdelt. Képletesen találkozhattok pókokkal, trollokkal, talán még egy-két sárkánnyal is. Ám ha az ösvényen maradtok, és bíztok Istenben, idővel megtaláljátok a dicsőséges végcélotokhoz, és a mennyei otthonotokba visszavezető utat. Hogyan is kezdjetek hát hozzá? Elég egyszerű. Először is úgy kell döntenetek, hogy az Úrhoz fordítjátok a szíveteket. Igyekezzetek minden egyes nap megtalálni őt. Tanuljátok meg szeretni őt, aztán pedig hagyjátok, hogy ez a szeretett tanulásra, megértésre és az ő tanításainak követésére sarkaljon benneteket. Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma világos és egyszerű formában adatik számunkra, hogy egy kisgyermek is megérthesse azt. Jézus Krisztus evangéliuma azonban még az élet legnehezebb kérdéseire is választ ad, valamint olyan lenyűgöző mélységű és összetett, hogy egy életen át tartott tanulmányozás és elmélkedés révén is alig tudjuk felfogni annak akár legapróbb részeit is. Amennyiben megtorpantatok a kalandotok során, mivel kétségbe vonjátok az alkalmasságotokat, ne feledjétek, hogy a tanítványság nem a tetteink tökéletes mi voltáról szól, hanem azok tudatosságáról. A döntéseitekben, nem pedig a képességeitekben mutatkozik meg, hogy kik is vagytok valójában. Még amikor elbuktok, akkor is dönthettek úgy, hogy nem adjátok fel, hanem felfedezitek a bennetek rejlő bátorságot, felkeltek, és tovább törekedtek előre. Ez a ti utazásatok hatalmas kihívása. Isten tudja, hogy nem vagytok tökéletesek, és hogy időnként elbuktok majd. Isten ugyanúgy szeret benneteket, amikor küszködtök, mint amikor győzedelmeskedtek. Mint egy szerető szülő, ő azt szeretné, hogy tudatosan folytassátok a próbálkozást. A tanítmányság olyan, mint megtanulni zongorázni. Először talán csak a boci-boci tarka egy alig felismerhető feldolgozását tudjátok eljátszani. Ám ha folytatjátok a gyakorlást, akkor az egyszerű dallamok egy nap bámulatos szonátáknak, rapszódiáknak és versenyműveknek adják át a helyüket. Ez a nap talán nem jön el ebben az életben, de el fog jönni. Isten csupán azt kéri, hogy továbbra is tudatosan igyekezzetek. Van egy érdekes, szinte ellentmondásos tulajdonsága ennek az ösvénynek, amelyet választottatok. Az evangéliumi kalandotok során csak akkor tudtok előre haladni, ha másoknak is segítetek előre haladni. Segíteni másoknak, ez a tanítványság ösvénye. A hit, a remény, a szeretet, a könyörületesség és a szolgálat azok, amelyek tanítvánnyá finomítanak minket. A szegények és a szűkölködők megsegítésére és az elkeseredettek felkarolására tett erőfeszítéseitek során tisztul meg, és kovácsolódik a jellemetek, gyarapszik a lelketek, és jártok kissé emeltebb fővel. Ám ehhez a szeretethez nem társulhat semmiféle elvárás a viszonzásra. Ez nem lehet olyan típusú szolgálat, amely cserébe elismerést, hízelgést, vagy megkülönböztetett bánásmódot vár el. Jézus Krisztus igaz tanítványai anélkül szeretik Istent és az ő gyermekeit, hogy ezért bármit is elvárnának cserében. Szeretjük azokat, akikben csalódunk, akik nem kedvelnek minket. Még azokat is, akik gúny tárgyává tesznek és bántalmaznak minket, és próbálnak fájdalmat okozni nekünk. Amikor Krisztus tiszta szeretete ölti el szíveteket, akkor nem marad helye gyűlölködésnek, ítélkezésnek és megszégyenítésnek. Azért tartjátok be Isten parancsolatait, mert szeretitek őt. A folyamat során pedig fokozatosan egyre krisztusibbá váltok a gondolataitokban és a cselekedeteitekben. Milyen kaland lehet ennél nagyszerűbb? A harmadik dolog, amit igyekszünk elsajátítani ezen utazás során az, hogy Jézus Krisztus nevét magunkra vesszük, és nem szégyenkezünk, amiatt Jézus Krisztus egyházának tagjai vagyunk. Nem rejtegetjük a hitünket, nem temetjük el. Pont az ellenkezője, hétköznapi és természetes módon beszélünk másokkal az utazásunkról. Ezt teszik a barátok. Olyan dolgokról beszélgetnek, amelyek fontosak számukra. Olyan dolgokról, amelyek közel állnak a szívükhöz, és fontosak nekik. Ezt teszitek ti is. Elmesélitek az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyháza tagjaként átélt történeteiteket és élményeiteket. Néha a történetek nevetésre sarkalnak másokat, néha könnyekre fakasztanak. Néha segítenek majd másoknak, hogy türelemmel, töretlenül, és bátran nézzenek szembe a következő órával, a következő nappal, egy kicsivel közelebb jövő Istenhez. Osszátok meg élményeiteket személyesen, a közösségi médiában, csoportokban, mindenhol. Az egyik utolsó dolog, amit Jézus mondott az ő tanítványainak, az volt, hogy menjenek el szerte a világba, és osszák meg a feltámadt Krisztus történetét. Napjainkban mi is örömmel fogadjuk ezt a nagyszerű megbízást. Milyen csodálatos üzenet ez, amelyet megoszthatunk. Jézus Krisztusnak köszönhetően minden férfi, nő és gyermek biztonságban hazatérhet mennyei otthonába, és dicsőségben és igaz lelkűségben élhet ott. De vannak még egyéb megosztásra váró jó hírek is. Isten megjelent az embernek a mi napjainkban. Van élő prófétánk is. Hadd emlékeztesselek benneteket, miszerint Istennek nincs szüksége arra, hogy ti eladjátok Jézus Krisztus-e visszaállított evangéliumát vagy egyházát. Csupán annyit vár el tőletek, hogy ne rejtsétek azt véka alá. Amikor pedig az emberek úgy döntenek, hogy az egyház nem nekik való, akkor az az ő döntésük. Ez nem jelenti azt, hogy kudarcot vallottatok. Ti továbbra is szeretettel fordultok feléjük. Ám azt sem zárja ki, hogy újra meghívhatjátok őket. A hétköznapi társas érintkezéseink és a szeretetteljes, bátor tanítványság közötti különbség a meghívás. Szeretjük és tiszteljük Isten minden gyermekét, függetlenül az élethelyzetüktől, függetlenül a faji és felekezeti hovatartozásuktól, és függetlenül az életükben meghozott döntéseiktől. Mi azt mondjuk, jöjjetek és lássátok meg, tapasztaljátok meg ti magatok, hogy a tanítványság ösvényének követése megelégedettséggel tölt el és nemesít. Hívunk másokat, jöjjetek és segítsetek, miközben igyekszünk jobb helyé tenni a világot. És azt mondjuk, jöjjetek és maradjatok. A fivéreitek és a nővéreitek vagyunk. Nem vagyunk tökéletesek. Istenben bízunk, és igyekszünk betartani a parancsolatait. Csatlakozzatok hozzánk, és jobbá tehettek minket. E folyamat során pedig ti is jobbá válhattok majd. Vágjunk bele együtt ebbe a kalandba. Mikor kezdjem? Amikor a barátunk Zsákos Bilbo érezte, hogy magával ragadja a kaland hívó szava, úgy döntött, hogy alszik még egy jót, elfogyaszt egy bőséges reggelit, aztán pedig az első dolga lesz útnak indulni. Amikor Bilbo felkelt és látta, hogy milyen hatalmas felfordulás van nála, majdnem el is feledkezett nemes terveiről. Ám ekkor megjelent a barátja, Gandalf, és ezt kérdezte tőle, mikor jössz már végre, hogy beírja a barátait, Bilbónak döntenie kellett, hogy mit évő legyen. Így hát, a teljesen hétköznapi és jelentéktelen hobbit olyan sebesen rontott ki a bejárati ajtaján egyenesen a kaland ösvényére, hogy hátrahagyta a kalapját, a sétabotját és a zsebkendőjét. Még a második reggeliét sem fejezte be. Talán mi is tanulhatunk ebből valamit. Amennyiben ti és én éreztünk már késztetést arra, hogy részt vegyünk a szerető mennyei atyánk által már régóta előkészített dolgok megélésének és megosztásának nagyszerű kalandjában, akkor biztosíthatlak benneteket, hogy ma van a napja annak, hogy kövessük Isten fiát, a mi szabadítónkat az ő szolgálatának és tanítványságának ösvényén. Egy életen átvárhatnánk a pillanatot, amikor minden tökéletesen összeáll, ám most van itt az ideje, hogy teljességgel elkötelezzétek magatokat Isten keresése, mások szolgálata és az élményeink másokkal való megosztása mellett. Hagyjátok hát hátra a kalapotokat, a sétapálcátokat, a zsebkendőtöket és a rendetlen házatokat. Azoknak, akik már ezen az ösvényen járnak, azt mondom, legyetek bátrak, könyörületesek, bízzatok magatokban, és menjetek tovább előre. Azoknak pedig, akik letértek az ösvényről, ezt kérlek, térjetek vissza, csatlakozzatok ismét hozzánk, erősítsetek minket. Végül azoknak, akik még el sem indultak, miért halogatnátok? Ha szeretnétek átélni ennek a nagyszerű lelki utazásnak a csodáit, vágjatok bele a saját nagyszerű kalandotokba. Beszéljetek a misszionáriusokkal, beszéljetek az utolsó napi szent barátaitokkal, beszéljetek velük erről a bámulatos műről és csodáról. Itt az ideje belevágni. Ha úgy érzitek, hogy az életetek lehetne jelentőségteljesebb, lehetne egy magasztosabb célja, erősebbek lehetnétek a családi kötelékeitek és az Istennel való kapcsolatotok, kérlek, tartsatok velünk. Ha egy olyan közösséget kerestek, akik azon dolgoznak, hogy a tőlük telhető legjobbak legyenek, hogy segítsenek a szükséget szenvedőkön, és jobb helyét tegyék a világot, gyertek, tartsatok velünk. Gyertek, és lássátok meg, miről is szól ez a lenyűgöző, csodálatos és kalandos utazás. Az út során ráleltek majd önmagatokra. Felfedezitek a dolgok értelmét, megtaláljátok Istent. Rátaláltok életetek legkalandosabb és legdicsőségesebb utazására. Erről teszem bizonyságomat Jézus Krisztus nevében. Amen.
congregation will now join the choir in singing "Teach Me to Walk in the Light."
És a gyülekezet most elénekli a "Taníts jó atyám fényében járnom" című himnuszt. Az ének után örömünkre szolgál, hogy Walter F. González Eldertől hallhatunk a 70-ektől. Öt Gary E. Stevenson Elder követi majd a 12 apostol kvórumából.
Mintegy 2000 évvel ezelőtt, miután a boldog mondások és egyéb evangéliumi tantételeket tanította, a szabadító lejött a hegyről. Útközben odament hozzá egy leprás férfi. Áhítatott és tiszteletet tanúsítva térdelt Krisztus elé, enyhülést keresve a gyötrelmei alól. Kérése egyszerű volt. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. A szabadító ekkor kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt. Akarom, tisztulj meg. Azt megtanuljuk tehát ebből, hogy a szabadítónk mindig meg akar áldani bennünket. Némely áldás érkezhet azonnal, míg mások tovább húzódhatnak, némelyek pedig akár ezen élet után is érkezhetnek. De a megfelelő időben jönni fognak az áldások. A lepráshoz igenis hasonlóan mi is erőre és vigaszra lelhetünk ebben az életben, ha elfogadjuk az ő akaratát, és tudjuk azt, hogy ő meg akar áldani bennünket. Meglelhetjük az erőt ahhoz, hogy szembenézzünk bármilyen kihívással, beleértve bármiféle kísértést, valamint hogy megértsük és elviseljük a nehéz körülményeinket. Életének egyik legmegrendítőbb pillanatában a szabadító is minden bizonnyal mélyebb erőt kapott a kitartáshoz, amikor így szólt atyához. Legyen meg a te akaratod. A leprás nem elbizakodott vagy követelőző módon adta elő a kérését. Szavai alázatos hozzáállásról tanúskodtak. Nagy várakozással, ugyanakkor őszinte vágyal is, hogy legyen meg a szabadító akarata. Példa ez az olyan hozzáállásra, amilyennel Krisztushoz kell jönnünk. Azzal a bizonyossággal kell hozzájönnünk, hogy a szabadító vágya most, és mindig az lesz, hogy a legjobb a halandó és az örökké való életünkre nézve. olyan örökkévaló szemléletmóddal rendelkezik, amilyennel mi nem. Azzal az őszinte vágyal kell Krisztushoz jönnünk, hogy a mi akaratunk felemésztődjön az ő akaratában, ami felkészít minket az örök életre. Nagyon nehéz elképzelni azt a testi és érzelmi szenvedést, amely a szabadítóhoz járuló leprás a Názaret. A lepra az idegeket és a bőrt is megtámadja. A testi elváltozásokat és a fagyatékosságot okozva. Emellett súlyos társadalmi számkivetettséghez is vezetett. A leprától szenvedő ember kénytelen volt elhagyni a szeretteit, és a társadalomtól elszigetelve élni. A leprásokat testileg és lelkileg is tisztátalannak tekintették. Mózes törvénye éppen ezért előírta, hogy a leprások megszaggatott ruházatot hordjanak, és bármerre jártak, azt kellett kiáltaniuk, tisztátalan. Betegen és megvetettként a leprások elhagyatott házakba vagy sírkamrákba költöztek. Nem nehéz elképzelni, hogy a szabadító előjáruló leprás megtört ember volt. Mi is érezhetjük magunkat megtörtnek különböző értelemben, akár a saját vagy mások cselekedetei miatt, akár olyan körülmények miatt, amelyeket nem tudunk befolyásolni. Az ilyen pillanatokban az akaratunk az ő kezébe helyezhetjük. Néhány évvel ezelőtt az életem párja, Zulma, baljós híreket kapott. Cisztát találtak a fültőmirigyében, ami gyorsan növekedett. Az arca elkezdett feldagadni, és azonnal el kellett végezni rajta egy kényes műtétet. Sok gondolat szaladt át az elméjén, és nehezedett a szívére. Vajon rossz indulatú a daganat? Hogyan fog felépülni ebből testileg? Vajon lebénul az arca? Milyen erős lesz a fájdalom? Lesznek maradandó hegek az arcán? Miután a daganatot eltávolítják, vajon nem fog-e visszatérni? A műtőben fekve megtörtnek érezte magát. Abban a nagyon fontos pillanatban a lélek azt súgta neki, hogy el kell fogadni az Úr akaratát. Ekkor úgy döntött, Istenbe helyezi a bizalmát. Erősen érezte azt, hogy bármi legyen is a kimenetel, az ő akarata lesz számára a legjobb. Hamarosan a műtéti altatás hatására álomba merült. Később ezt írta a költői szavakkal a naplójába. A műtőasztalon meghajoltam előtted, és alávetem magamat a te akaratodnak, elaludtam. Tudtam, hogy fordulhatok hozzád, tudván azt, hogy semmi rossz nem származhat tőled. Erőt és vigaszt talált abban, hogy alávetette az akaratát az atyájának. Isten aznap nagy mértékben megáldotta őt. Bármilyenek legyenek is a körülményeink, gyakorolhatjuk a hitünket, hogy Krisztushoz jöjjünk, és megtaláljuk az Istent, akiben bízhatunk. Amint azt a fián, Gabriel írta, a proféta szerint Isten arca a napnál fényesebb, és hosszú haja a hónál fehérebb, és a hangja morajlik, mint a folyó zúgása, és ő mellette az ember semmi. Lesújt, amikor ráébredek, hogy még én is csak semmi vagyok, és csak akkor botorkálok oda egy Istenhez, akiben bízhatok, és csak ekkor fedezem fel az Istent, akiben bízhatok. Bízhatunk ő benne, mert szeret minket, és minden körülmények közt azt szeretné, ami a legjobb számunkra. A leprás a remény hatalmának köszönhetően lépett elő. A világ nem szolgált számára megoldásokkal, de még csak vigasszal sem. A szabadító egyszerű érintését ezért bizonyára az egész lényét érintő simogatásnak érezte. Csak találgatni tudunk, milyen mélységes hálát érezhetett a leprás a szabadító érintéséért, különösképpen akkor, amikor e szavakat hallotta. Akarom, tisztulj meg! A történet szerint ekkor azonnal megtisztult a leprától. Mi is érezhetjük a szabadító szeretetteljes gyógyító kezének érintését. Mi öröm, remény és hála költözik a lelkünkbe, tudván, hogy ő segíteni akar nekünk tisztának lenni. Amikor ő hozzájövünk, Isten a segítségünkre siet, akár azért, hogy meggyógyítson, akár azért, hogy erőt adjon szembenézni bármely helyzettel. Bárhogy is legyen, az ő akaratának és nem a sajátunknak az elfogadása segíteni fog nekünk megérteni a körülményeinket. Semmi rossz nem származhat Istentől. Ő tudja, mi a legjobb számunkra. Lehet, hogy nem azonnal fogja elvenni a terheinket, időként könnyebbé teheti ezeket a terheket, ahogyan az alma és népe esetében is tette. A szövetségeinknek köszönhetően végül elvétetnek a terheink, legyen az ebben az életben, vagy a szent feltámadáskor. Az arra irányuló vágy, hogy meglegyen az ő akarata, párosulva megváltunk isteni természetének megértésével, segít nekünk kifejleszteni azt a fajta hitet, amelyet a leprás tanúsított ahhoz, hogy megtisztuljon. Jézus Krisztus a szeretet istene, a remény istene, a gyógyulás istene. Olyan Isten, aki meg akar áldani bennünket, és segíteni akar nekünk, hogy tiszták legyünk. Ezt akarta már azelőtt, hogy erre a földre jött volna, amikor felajánlotta, hogy megment bennünket, amikor vétekbe esünk. Ezt akarta a Gecsemáné kertjében, amikor emberileg felfoghatatlan fájdalmat viselt el a bűnárának megfizetésével járó gyötrelem során. Ezt akarta most, amikor értünk könyörög az atyánál. Ezért visszhangzik ma is a hangja. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Meg tud gyógyítani bennünket, és fel tud emelni bennünket, mert megvan hozzá a képessége. Magára vette a test és a lélek minden fájdalmát, hogy irgalommal telhessen meg a belsője, képessé válva azáltal arra, hogy minden dologban megsegítsen minket, meggyógyítson és felemeljen bennünket. Gyönyörűen és megindítóan fogalmazzák meg ezt Ézsaiás Abinádi által idézett szavai. Bizonyára viselte a gyötrelmeinket, és hordozta a fájdalmainkat. A mi vétkeinkért sebezték meg, a mi gonoszságainkért ütötték, a mi békességünket szolgáló fenyítés érte őt, és az ő sebei által gyógyulunk meg. Ugyanezt az elképzelést tanítja a következő vers. Ó, názáreti ácsmester, egy szív eltört, és nem jó már. Egy élet darabokban hever. Ó, mondd, te megjavítanád? Saját édes életét szövi a miénkbe úgy, hogy még életünk kitart, legyen megint épp és új. Szívem kusza vágyait, formáld jóvá még egyszer. Hitet, reményt, jót és rosszat. Ó, názáreti ácsmester! Ha úgy érzitek, hogy bármi módon nem vagytok tiszták, ha megtörtnek érzitek magatokat, tudnotok kell, hogy tisztává lehet tenni benneteket, meg lehet benneteket javítani, mert ő szeret titeket. Bízzatok abban, hogy semmi rossz nem származhat tőle. Mivel ő a mindenek alá ereszkedett, lehetővé teszi, hogy minden, ami az életünkben eltört, összeforjon, és azáltal megbékélhetünk Istennel. Ő általa minden dolog megbékél, úgy a földön lévő dolgok, mint a mennyben lévő dolgok, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Jöjjünk Krisztushoz, megtéve az összes szükséges lépést. Eközben szavaink ezt a hozzáállásunkat tükrözzék. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ha így teszünk, részesülhetünk a Mester gyógyító érintésében, ezzel együtt pedig hangjának édes csengésében. Akarom, tisztulj meg. A szabadító olyan Isten, akiben bízhatunk. Ő a Krisztus, a felkent, a messiás, akiről bizonyságot teszek az ő szent nevében, méghozzá Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Today I offer words of counsel for everyone, but especially for you of the rising generation.
Mai tanácsaim mindenkinek szólnak, de különösen nektek a felnövekvő nemzedék tagjainak, elemis gyermekeknek, fiatal férfiaknak és fiatal nőknek. Mélységesen szeret benneteket az Úr napjainkra adott prófétája Russell M. Nelson elnök olyannyira, hogy tavaly sokatokat megszólított az Izrael Nagy Reménysége című fiataloknak szóló különleges áhítat világméretű közvetítésén. Gyakran halljuk, hogy Nelson elnök pontosan így Izrael reménységének hív benneteket. Jézus Krisztus visszaállított egyházának felnövekvő nemzedékét és jövőjét. Fiatal barátaim, két családi történet elmesélésével szeretném kezdeni. Évekkel ezelőtt arra a meghökkentő látványra értem haza a munkából, hogy minden fehér festéknyomok pöttyöznek a földet, a garázskaput és a vörös téglás házunkat is. Közelebbről megvizsgáltam a helyszínt, és felfedeztem, hogy a festék még friss. Festéknyom vezetett a hátsó kert felé, így hát követtem azt. Ott találtam az 5 éves fiamat ecsettel a kezében, amint éppen a kutyánkat kergeti. A gyönyörű fekete labradorunk félig fehérre volt mázolva. Mit csinálsz? Kérdeztem ingerült hangon. A fiam megállt, rám pillantott, aztán a kutyára, onnan pedig a fehér festéktől csöpögő ecsetre, majd ezt mondta. Csak azt szeretném, ha a kutyánk úgy néz neki, mint a fekete pöttyös kutyák a filmben. Tudod, a 101 kis kutyás filmben. Nagyon szerettem a kutyánkat, szerintem tökéletes volt. De a fiam aznap másként gondolta. A második történetem Grover nagy-nagybácsihoz kapcsolódik, aki egy vidéki házban a várostól távol lakott. Grover bácsi már igencsak öreg volt. Úgy gondoltuk, jó lenne, ha fiaink találkoznának vele, mielőtt meghal. Így aztán az egyik délután elautóztunk szerény házához. Leültünk együtt beszélgetni és bemutatni őt a fiainknak. Nem sokkal a beszélgetés kezdete után a két kisfiunk, aki talán 5, illetve 6 éves volt, kiszeretett volna menni játszani. Hallva a kérésünket, Grover bácsi lehajolt, hogy egy magasságba kerüljön az arcuk. Az arca olyan cserzett és annyira idegen volt a fiúknak, hogy egy kicsit tartottak tőle. Azt mondta nekik a maga érdes hangján, legyetek óvatosak, sok odakűn a bűzös borz. Ezt halva, Lessa és én eléggé megriadtunk, aggódtunk, hogy lespriccelheti őket egy bűzös borz. A fiúk hamarosan kimentek játszani, mi pedig tovább beszélgettünk. Később, amikor beszálltunk az autóba, hogy hazainduljunk, megérdeklődtem a fiúktól. Na, láttatok bűzös borzot? Az egyikük így válaszolt. Nem, egyet sem, de láttunk egy fekete cicust, amelyiknek fehér csíkok voltak a hátán. Ezek a történetek, amelyekben ártatlan gyermekek derítenek ki valamit az életről és a valóságról, mindegyikünket megmosolyogtatják, ugyanakkor egy mélyebb elgondolást is szemléltetnek. Az első történetben a kisfiunknak egy gyönyörű kutya, kisfiunk egy gyönyörű kutyát tartott házi állatként. Ennek ellenére fogott egy vödör festéket, és ecsettel a kezében eltökélte, hogy megalkotja a saját kitalált valóságát. A második történetben a fiúk boldog tudatlanságban voltak azzal kapcsolatban, hogy milyen gusztustalan veszélyt jelenthet rájuk egy bűzös borz. Nem tudván megfelelően beazonosítani azt, amivel szembe találták magukat, azt kockáztatták, hogy szerencsétlen következményeket fognak elszenvedni. Ezek a tévesen észlelt személyazonosság történetei, amikor valaki úgy gondolja, hogy a valóság nem is az. Ezekben az esetekben a következmények csekélyek voltak. Napjainkban azonban sokan küzdenek ugyanezen nehézségekkel, sokkal nagyobb méretekben. Vagy képtelenek úgy látni a dolgokat, ahogy igazából vannak, vagy elégedetlenek az igazsággal, és megkísérlik újjáteremteni azt. Ráadásul napjainkban olyan erők vannak működésben, amelyek szándékosan úgy lettek kialakítva, hogy eltérítsenek bennünket a teljes igazságtól. E megtévesztések és hazugságok messze felülmúlnak egy-egy ártatlanul eltévesztett személyazonosságot, a következményeik pedig gyakran iszonyatosak, nem csekélyek. Sátán a hazugságok atya és a nagy megtévesztő azt szeretné, ha kétségbe vonnánk a dolgokat, ahogy azok ténylegesen vannak, illetve hogy vagy figyelmen kívül hagyjuk az örökkévaló igazságokat, vagy cseréljük ki őket valami olyanra, ami kellemesebbnek tűnik. Háborúzik Isten szentjeivel. És évezredeket töltött számításokkal és azzal, hogy gyakorolja a képességét Isten gyermekeinek a meggyőzésére arról, mi szerint a jó gonosz, és a gonosz jó. Hírhetté vált arról, hogy meggyőzi a halandókat, miszerint a bűzös borzok csupán kis cicák, vagy hogy egy kis festék hozzáadásával a labrador dalmatává változtatható. Most pedig nézzünk meg egy olyan példát ugyanerre a tantéterre a szentírásokból, amikor Mózes, az Úr prófétája ugyanezzel a kérdéssel szembesült. Mózes felragadhatott egy rendkívül magas hegyre, szemtől szembe látta Istent és beszélt vele. Isten az örökkévaló kilétéről tanította Mózest. Bár Mózes halandó és tökéletlen volt, Isten azt tanította neki, hogy az én egyszülöttem hasonlatosságára vagy, és az én egyszülöttem a szabadító. E bámulatos látomásban Mózes látta Istent, és önmagáról is tanult valami fontosat. Bár halandó, mégis Isten fia. Jól figyeljetek, mi történt, ahogy bezárult ez a csodás látomás. Idézem, és lőn, hogy jött a sátán kísértve őt, mondván, Mózes emberfia, hódolj nekem. Mózes bátran felelt neki, ki vagy te? Mert íme én Isten fia vagyok az ő egyszülöttjének hasonlatosságára. És hol van a te dicsőséged, hogy hódolnom kellene neked? Más szavakkal szóval Mózes ezt mondta, nem tudsz megtéveszteni engem, mert tudom, hogy ki vagyok. Isten képmására lettem teremtve, te nem rendelkezel az ő világosságával és dicsőségével, akkor hát miért hódolnék neked, vagy esnék áldozatul a megtévesztésednek? Most pedig figyeljétek meg, hogyan válaszol Mózes a továbbiakban. Ezt a kijelentést teszi. Eredj innen, sátán, ne tévessz meg engem. Sokat tanulhatunk abból, amilyen karakán választ Mózes adott az ellenségtől érkező kísértésre. Arra kérlek benneteket, hogy ugyanígy feleljetek ti is, amikor úgy érzitek, hogy kísértés környékez. Parancsoljatok rá lelketek ellenségére e szavakkal. Menj innen! Neked nincs dicsőséged. Ne kísérts engem, és ne hazudj nekem. Mert tudom, ki vagyok, Isten gyermeke, és mindig is az Istenemet fogom segítségül hívni. Az ellenség azonban nem adja fel könnyen a megtévesztésünkre és lealacsonyításunkra irányuló romboló szándékát, határozottan nem tette ezt Mózes esetében sem, ehelyett azt szerette volna, ha elfelejtetheti vele az örökkévaló kilétét. Mintha csak gyerekes hiszti lett volna a részéről, sátán hangos szóval felkiáltott és toporzékolt a földön, és parancsolt mondván, én vagyok az egyszülött, hódolj nekem! Tekintsük át! Hallottátok, mit mondott az imént? Én vagyok az egyszülött, nekem hódolj! A nagy megtévesztő lényegében ezt mondta, ne aggódj, nem foglak bántani, nem bűzös borz vagyok, csupán egy ártatlan, fekete-fehér csíkos cicuska. Mózes ekkor Isten szólította, és részesült az ő isteni erejéből. Bár az ellenség ezután reszketett, és a föld rászkódott, Mózes nem hátrált meg. A hangja egyértelmű és világos volt, távozz tőlem, sátán, szólította fel, mert ennek az egy Istennek csak neki hódolok, aki a dicsőség Istene. Így végül eltávozott Mózes színe elől. Miután az Úr megjelent és megáldotta Mózest az engedelmességért, ezt mondta, áldott vagy Mózes, mert erősebbé tétetsz sok vizeknél. És lásd, én veled vagyok, méghozzá napjaid végezetéig. Mózes ellenállása az ellenségnek élénk és tanulságos példa mindegyikünk számára. Életünk bármely szakaszában legyünk is. Személyesen nektek szóló erőteljes üzenet, hogy tudhassátok, mit tegyetek, amikor ő megpróbál megtéveszteni titeket. Ugyanis Mózeshez hasonlóan ti is megáldattatok a mennyei segítség ajándékával. Hogyan találhatjátok meg ezt a mennyei segítséget, ahogy Mózes is megtalálta? És miként ne legyetek megtévesztve, vagy engedjetek a kísértésnek? Maga az Úr erősítette meg az isteni támogatás világos csatornáját ebben az adományozási korszakban, amikor kijelentette, tehát én az Úr ismerve a csapásokat, melyek a föld lakóit érik, szólítottam ifjabb Joseph Smith szolgámat, és szóltam hozzá a mennyből, és parancsolatokat adtam neki. Egyszerűbben fogalmazva azt mondhatjuk, hogy az Úr, aki ismeri kezdettől fogva a véget, ismeri napjaink jellegzetes nehézségeit. Így hát módot biztosított arra, hogy ellen tudjunk állni a kihívásoknak és kísértéseknek, melyek közül sok az ellenség megtévesztő befolyásának és támadásainak közvetlen következményeként áll elő. E mód egyszerű. Isten a szolgáink keresztül szól hozzánk, az ő gyermekeihez, és ad nekünk parancsolatokat. Át is fogalmazhatnánk az általam imént idézett verset ekképpen. Én az Úr szólítottam szolgámat, Russell M. Nelson elnököt, és szóltam hozzá a mennyből, és parancsolatokat adtam neki. Hát nem dicsőséges ez az igazság? Ünnepélyes bizonyságomat teszem arról, hogy az Úr teljesen valóságosan beszélt Joseph Smithhez a mennyből, kezdve a pompázatos első látomással. Nelson elnökhöz is szól a mi időnkben. Tanúságomat teszem, hogy Isten az elmúlt korok prófétáival is tanácskozott, és olyan parancsolatokat adott nekik, melyek célja az, hogy ebben az életben boldogságra, a következőben pedig dicsőségre vezessék a gyermekeit. Isten továbbra is ad parancsolatokat a napjainkban élő prófétáknak. Rengeteg példa van erre. Otthon központú egyház által támogatott egyensúly az evangélium oktatásában, a házi és látogató tanítás felváltása a szolgálattétellel, kiigazítások a templomi folyamatokban és szertartásokban, valamint az új gyermekek és fiatalok program. Ámulok azon szeretetteljes mennyei atya és fia Jézus Krisztus jóságán és könyörületén, akik újból visszaállították a szabadító egyházát a földre, és prófétát hívtak el napjainkban. Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítása a veszélyes időket az idők teljességével ellensúlyozza. A prófétánknak adott parancsolatok iránti engedelmesség nem csak ahhoz kulcsfontossága, hogy elkerüljük ennek a megtévesztőnek a befolyását, hanem a tartós öröm és boldogság megtapasztalásához is. E mennyei képlet igen egyszerű. Az igaz lelkűség, vagyis a parancsolatoknak való engedelmesség áldásokat eredményez, az áldások pedig boldogságot, tehát örömet hoznak az életünkbe. Ahogy azonban Mózest megpróbálta megtéveszteni, az ellenség titeket is épp úgy igyekszik becsapni. Mindig is másnak tettette magát, mint ami. Mindig megpróbálja elrejteni, hogy ki is ő igazából. Azt állítja, hogy az engedelmesség nyomorúságossá teszi az életeteket, és megfoszt benneteket a boldogságtól. Ismeritek néhány megtévesztő cselszövését? Példának okáért elkendőzi a tiltott kábítószerek vagy az ivászat romboló következményeit, és inkább azt sugallja, hogy élvezetet fog okozni. Eláraszt bennünket a közösségi médiában és egyéb online tartalmakban felelhető különféle káros részletekkel, mint amilyen a bénító összehasonlítás és az idealizált valóság. Emellett az interneten található egyéb káros tartalmak álcája mögött rejtőzködik, mint például a pornográfia, mások kirívó megtámadása internetes megfélemlítés útján, valamint olyan félretájékoztatás elhintése, mellyel kétséget vagy félelmet kelt a szívünkben és az elménkben. Körmönfont módon ezt suttogja, csak kövess, és bizonyosan boldog leszel. Különösképpen érvényesek napjainkra a Mormon könyv egyik profétájának sok évtázaddal ezelőtt lejegyzett szavai. A gonoszság sohasem volt boldogság. Ismerjük fel Sátán megtévesztéseit a maguk valójában. Hárítsuk el magunktól, és leplezzük le annak a hazugságait, aki arra törekszik, hogy elpusztítsa a lelkünket, valamint ellopja tőlünk a jelen örömét és a jövő dicsőségét. Drága fivéreim és nővéreim, muszáj hithűnek és ébernek maradnunk, mert ez az egyetlen módja annak, hogy felismerjük az igazságot, és hogy meghalljuk az Úr hangját az ő szolgáin keresztül. Mert a lélek az igazat mondja, és nem hazudik. Ezen dolgokat világosan nyilvánítják ki nekünk, lelkünk szabadulására. Mert Isten ezeket a régi prófétáknak is elmondta. A mindenható Isten szentjei vagyunk, Izrael reménysége. Vajon meg fogunk inogni? Várunk, míg sorsunk eldől? Nem. Tiszta szívvel és lélekkel hűek leszünk mindörökre, Isten parancsához. Tanúságomat teszem Izrael szentjéről, méghozzá Jézus Krisztus nevéről. Bizonyságot teszek az ő maradandó szeretetéről, igazságáról és öröméről, melyet az ő végtelen és örökkévaló áldozata tesz lehetővé. Amikor engedelmeskedünk a parancsolatainak, mindig a helyes irányba leszünk vezetve, és nem leszünk megtévesztve. Szabadítunk Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Hálánkat fejezzük ki a templomtéri tabernákulum kórusnak a csodálatos zenéért, melyet ma délelőtt hallhattunk tőlük. A kórus most a True to the Faith, Hűek a hithez című himnusszal örvendeztet meg bennünket. Ezen az ülésen szeretett prófétánk, Russell M. Nelson elnök lesz az utolsó beszélőnk. Szavait követően az ülés zárásaként a kórus elénekli a Love Divine, All Loves Excelling című himnuszt. A záróimát Becky Craven nővér, a Fiatal Nők Általános Elnökségének második tanácsosa mondja majd.
Thank you. Drága fivéreim és nővéreim, köszönöm nektek mindazt, amit Izraelnek a fátyol mindkét oldalán történő egybegyűjtéséért, a családotok megerősítéséért, valamint a szükséget látók életének megáldásáért tesztek. Köszönöm, hogy Jézus Krisztus igaz követőiként éltek. Ismeritek az ő két nagy parancsolatát, szeretni Istent és szeretni a fele barátaitokat, és szerettek engedelmeskedni azoknak. Az elmúlt 6 hónapban Nelson nővér és jómagam szentek ezreivel találkoztunk, miközben Közép- és Dél-Amerikába, a Csendes-óceáni szigetekre, valamint az Amerikai Egyesült Államok különböző városaiba utaztunk. Utazásunk közben abban reménykedtünk, hogy a ti hiteteket tudjuk építeni, mégis mindig úgy térünk vissza, hogy a mi hitünket erősítették meg azok az egyháztagok és a barátok, akikkel találkoztunk. Megoszthatnék veletek 3 jelentőségteljes pillanatot a legutóbbi élményeinkből. Májusban Nelson nővér és én, Gary W. Gong elderrel és Susan Gong nővérrel utaztunk a délcsendes óceáni térségbe. Amikor Új-Zélandon, Aucklandben jártunk, abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy találkozhatunk annak a két Christchurch-i mecsetnek az imámjával, ahol mindössze 2 hónappal korábban ártatlan hívőket lőttek agyon egy szörnyű, erőszakos cselekmény során. Együttérzésünket fejeztük ki e más hitel lévő fivéreknek, és kölcsönösen megerősítettük a vallásszabadság iránti elkötelezettségünket. Önkéntes munkát és egy szerény anyagi segítséget is felajánlottunk a mecsetjeik újjáépítéséhez. Az elmuszlim vezetőkkel folytatott találkozónk telve volt a testvériség gyengéd megnyilvánulásaival. Augusztusban Quentinel Cook Elder és Mary Cook nővér társaságában Nelson nővér és jómagam olyan, zömükben nem a mi hitünkön lévő emberekkel találkoztunk az argentinai Buenos Airesben, akiknek az életét megváltoztatták az utolsó napi szent szeretett szolgálatunkon keresztül nekik juttatott kerekes székek. Lélekemelő volt számunkra, hogy hangot adtak az újdonsült mozgékonyságuk feletti örömteli hálájuknak. A 3. becses pillanat alig néhány hete esett meg itt Salt Lake Cityben. Egy olyan egyedi levélből eredt, amelyet a születésnapomon kaptam egy 14 éves fiatal nőtől, akit most Marynek fogok hívni. Mary olyan dolgokról írt, amelyek közösek benne és bennem. Ezt írta. Neked 10 gyermeked van. Nálunk is 10 gyermek van. Beszélsz mandarinul. A családomban 7 gyermek, köztük én is, Kínából lett örökbe fogadva, ezért a mandarin az anyanyelvünk. Te szívsebész vagy. A nővéremnek 2 nyitott szívműtétje volt. Te szereted a 2 órás istentiszteletet. Mi is szeretjük a 2 órás istentiszteletet. Neked abszolút hallásod van, a bátyámnak is abszolút hallása van. Ő is vak, mint én. Eddig tartott a levél. Mary szavai mélyen megérintettek, feltárva nem csupán óriási lelkét, hanem az anyja és az apja áldozatkészségét is. Az utolsó napi szentek, csak úgy, mint Jézus Krisztus más követői, mindig keressék, hogy miként segítsenek, emeljenek fel, és szeressenek másokat. Ők, akik készek arra, hogy az Úr népének neveztessenek, hajlandóak egymás terheit viselni, gyászolni azokkal, akik gyászolnak, és megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra szorulnak. Ők igazán arra törekednek, hogy az első és a második nagy parancsolat szerint éljenek. Amikor teljes szívünkkel szeretjük Istent, ő egy gyönyörű, erényes körforgás részeként mások jól léte felé fordítja a szívünket. Lehetetlen lenne kiszámolni a földkerekség utolsó napi szentjei által minden év, minden napján nyújtott szolgálat mennyiségét. Lehetséges viszont kiszámolni az egyház, mint szervezet által a segítő kézre szoruló férfiak és nők, fiúk és lányok megáldásáért tett jót. Az egyház emberbaráti segítő munkája 1984-ben indult. Ekkor került sor az egész egyházra kiterjedő böjtre, hogy pénzt gyűjtsenek a Kelet-Afrikában pusztító aszály által sújtott emberek megsegítésére. Az egyháztagok 6,4 millió dollárt adományoztak csak azon az egy böjti napon. M. Russell Ballard, akkor még Eldert és Glenn L. Pace fivért Etiópiába küldték felmérni, hogyan lehetne a legjobban felhasználni ezt a megszentelt pénzalapot. Ez az erőfeszítés bizonyult a későbbi utolsó napi szent szeretett szolgálat kezdetének. Azóta az utolsó napi szent szeretett szolgálat több mint 2 milliárd dollárnyi segélyt nyújtott, és juttatott el a szükséget szenvedők támogatására világszerte. Ezt a segítséget a címzettek egyházi hovatartozásra, nemzetiségre, fajra, nemi irányultságra, nemre vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül kapják. De ez nem minden. Megsegítendő az Úr egyházának ínséges helyzetben lévő tagjait, szeretjük és betartjuk a böjt ősi törvényét. Éhesek maradunk, hogy segítsük az éhezőket. Havonta egy napot étkezés nélkül töltünk, és ezen élelem árát, illetve annál is többet, a szükséget szenvedőknek adományozzuk. Soha nem fogom elfelejteni az első nyugat-afrikai látogatásomat 1986-ban. A szentek nagy létszámban jöttek el a gyűléseinkre. Bár anyagi értelemben nem volt sok tulajdonuk, a legtöbben makulátlan fehér ruhába öltözve jöttek. Megkérdeztem a cövekelnököt, hogyan gondoskodik az olyan egyháztagokról, akiknek ilyen kevés jutott. Azt felelte, hogy a püspökeik jól ismerik a népüket. Ha az egyháztagoknak telt napi 2 étkezésre, nem volt szükség segítségre. Ha azonban csak 1 étkezésre, vagy 1-re sem telt, még családi segítséggel sem, akkor a püspökök biztosítottak a böjti felajánlásokból fizetett ételt. Majd hozzátette ezt a figyelemre méltó tényt. A böjti felajánlásaik általában meghaladták a kiadásaikat. A megmaradó böjti felajánlásokat azután tovább küldték más helyeken lévő embereknek, akiknek a szükségletei meghaladták a sajátjukat. Ezek a rendíthetetlen afrikai szentek nagyszerű leckét tanítottak nekem a böjt törvényének és lelkületének erejéről. Az egyház tagjaiként rokon érzelmeket táplálunk azok iránt, akik bármilyen módon szenvednek. Isten fiaiként és lányaiként mindannyian fivérek és nővérek vagyunk. Megfogadjuk az egyik ószövetségi intelmet. Örömes nyisd meg kezedet a szűkölködő és szegény atyád fiának. Arra is törekszünk, hogy az Úr Jézus Krisztus tanításai szerint éljünk, amint azok fel vannak jegyezve a Máté 25-ben. Idézem. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjúhoztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Hadd idézzek csupán néhány példát arra, miként követi az egyház a szabadító e tanításait. Az éhezés enyhítésére az egyház világszerte 124 püspökök tárházát működtet. Ezeken keresztül minden évben megközelítőleg 400 000 élelmiszer rendelést adnak ki a szükséget szenvedő egyéneknek. azokon a helyeken, ahol nincs tárház. A püspökök és gyülekezeti elnökök az egyház bőti felajánlási alapjából vesznek ki azért, hogy élelmet és ellátmány biztosítsanak a szükségben lévő tagjainknak. Az éhség támasztotta kihívás azonban messze túlmegy az egyház határain, és világszerte növekszik. Egy közelmúltbeli ENSZ jelentés szerint az alultáplált emberek száma ma már meghaladja 820 milliót a világon, vagyis ez majdhogy nem a Föld minden 9. lakosa. Micsoda kiózanító statisztika! Mi hálásak vagyunk a hozzájárulásaitokért. A ti szívből jövő bőkezűségeteknek köszönhetően világszerte milliók fogják megkapni az oly szükséges élelmet, ruhát, ideiglenes hajlékot, kerekesszéket, orvosságot, tiszta vizet és egyebet. A világban számos betegség oka a szennyezett víz. A mai napig az egyház emberbaráti kezdeményezése már több mint 76 országban közösségek százainak segített tiszta vízhez jutni. A Kongói Demokratikus Köztársaságban, Luputában látható e projektek egyik nagyszerű példája. A több mint 100 000 fős városban nem volt folyóvíz. A polgároknak nagy távolságokat kellett gyalogolniuk a biztonságos víznyerő helyekig. 29 kilométernyire felfedeztek egy hegyi forrást, de a városiak nem jutottak hozzá rendszeresen ahhoz a vízhez. Amikor az emberbaráti misszionáriusaink tudomást szereztek e kihívásról, építőanyagot és képzést biztosítva dolgoztak a luputai vezetőkkel közösen azon, hogy bevezessék a városukba a vizet. A luputaiak 3 éven keresztül ástak, hogy a sziklákon és az őserdőn keresztül kiássanak egy 1 méter mély árkot. Közösen dolgozva végül elérkezett az örömteli nap, amikor friss, tiszta víz vált elérhetővé mindenki számára a településen. Az egyház a menekülteket is segíti. Legyen szó akár polgárháborús viszályról, természeti csapásokról, vagy vallási üldöztetésről. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek száma jelenleg több mint 70 millió. Az egyház csak 2018-ban 56 országban juttatott segélykészleteket a menekülteknek. Ezen kívül sok egyháztag tölti az idejét önkéntesként azzal, hogy menekülteknek segít beilleszkedni az új közösségükbe. Mindegyikőtöknek köszönetet mondunk, akik felkaroljátok az új otthonuk létrehozásán igyekvőket. Az Amerikai Egyesült Államokban a Desert Industries számára adott nagylelkű adományokon keresztül minden évben több millió kilónyi ruha kerül begyűjtésre és szétválogatásra. Bár a helyi püspökök igénybe veszik ezt a hatalmas készletet a szükséget szenvedő egyháztagok megsegítésére, a legnagyobb része további jótékonysági szervezetekhez kerül adományként, akik világszerte szétosztják azt. Az egyház csupán az elmúlt évben 35 országban több mint 300 000 embernek nyújtott személyzeti ellátást, 39 országban anyák és csecsemők ezreinek újszülött ellátást, valamint országok tucatjaiban élő több mint 50 000 embernek kerekes székeket. Az egyház közismerten az elsők között reagál, amikor tragédia történik. Még mielőtt lecsapna egy-egy hurrikán, az egyházi vezetők és alkalmazottak ott vannak a szóban forgott területeken, és már terveket készítenek arra, hogyan fogják eljuttatni a segélyszállítmányokat és az önkéntesek segítségét a leendő érintettekhez. Az egyház csak a tavalyi évben több mint 100 katasztrófa helyzeti segítségnyújtási projektet valósított meg világszerte. Hurrikánok, tüzek, árvizek, földrengések és egyéb csapások áldozatait segítve. Amikor csak lehetséges, a sárga segítők, ezek mellényt viselő egyháztagjaink nagy létszámban kerülnek mozgósításra, hogy a katasztrófák által sújtott embereknek segítsenek. Az ilyen szolgálat, amelyet közületek oly sokan végeznek, képezi a szolgálattétel lényegét. Drága fivéreim és nővéreim, az általam leírt tevékenységek csupán egy kis részét alkotják az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza növekvő, jólléti, emberbaráti segítő munkájának. És ti vagytok azok, akik mindezt lehetővé teszik. A példamutató életeteknek, nagylelkű szíveteknek és segítőkezeteknek köszönhetően nem csoda, hogy oly sok közösség és kormányzati vezető dicséri az erőfeszítéseiteket. Amióta az egyház elnöke lettem, elámulok azon, milyen sok elnök, miniszterelnök és nagykövet mond nekem őszinte köszönetet a népüknek nyújtott emberbaráti segítségünkért, valamint azért az erőért is kifejezik a hálájukat, amellyel hű, tevékeny állampolgárként a hithű egyháztagjaink gyarapítják az országukat. Sokszor elámulok akkor is, amikor a világvezetői az első elnökséghez látogatva hangot adnak a saját reményüknek, miszerint az egyház az ő országukban is meg lesz szervezve. Miért? Mert tudják, hogy az utolsó napi szentek segíteni fognak erős családokat és közösségeket építeni, jobbá téve mások életét, bárhol éljenek is. Mindegy, merre van a hazánk. Az egyház tagjaiként szenvedélyesen valljuk Isten atyai mi voltát, és az emberek testvéri mi voltát. Vagyis a mi legnagyobb örömünk abból fakad, ha segítjük a fivéreinket és nővéreinket, bárhol éljünk is ebben a csodálatos világban. Segítséget nyújtani másoknak, tudatos erőfeszítést tenni azért, hogy annyira vagy még jobban törődjünk másokkal, mint amennyire magunkkal törődünk, ez a mi örömünk. Hozzáteszem, különösen akkor, amikor nem kényelmes, és amikor emiatt a kényelmi körünkön kívülre kerülünk. Ama második nagy parancsolat szerint élni jelenti a kulcsot ahhoz, hogy Jézus Krisztus igaz tanítványává váljunk. Drága fivéreim és nővéreim, élő példái vagytok ama gyümölcsöknek, amelyek Jézus Krisztus tanításainak követéséből sarjadnak. Köszönöm nektek, és szeretlek benneteket. Tudom, hogy Isten él. Jézus a Krisztus. Az ő egyháza visszaállítatott ezekben az utolsó napokban, hogy betöltse a maga isteni céljait. Erről teszek bizonyságot. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Drága mennyei atyánk, szeretünk téged, és a te fiadat Jézus Krisztust. Oly hálásak vagyunk a te lelked kiáradásáért, és a szereteted kiáradásáért, amit a konferencia ezen ülésén érezhettünk. Hálásak vagyunk az élő profétákért, és az őtőlük kapott iránymutatásért és útmutatásért. Arra kérünk, hogy segíts bennünket azon erőfeszítéseinkben, hogy törekedhessünk arra, hogy a személyes kinyilatkoztatásunk alapján cselekedhessünk, amint szolgálattételt nyújtunk a fivéreinknek és nővéreinknek szerte a világon, és őket szolgáljuk. Kérjük, segíts nekünk azon törekvésünkben, hogy a te fiadhoz, a mi szabadítónkhoz, Jézus Krisztushoz hasonlatosabbá váljunk. Ez a mi őszinte imánk. A te fiad, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Önök az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 189. félévi általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a templomtéri tabernákulum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.